Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, dicsértessék a Jézus Krisztus. Az Istenről kialakított elképzeléseinkről elmélkedünk műsorunkban, melyek mélyen hatnak a mindennapi életünkre. Az előző adásunkban Istenről, mint órás mesterről elmélkedtünk, aki nagy gondossággal egy tökéletes világot alkotott, működésbe hozta, és aztán magára hagyta azt. Többé nem érdeklődik a világ sorsa felől. Hamis elképzelés ez Istenről, hiszen Isten nem egy tőlünk távol lévő Isten, nem hagyta magára az emberiséget. Erre kerestünk példát a Szentírásban, és erre keressük a választ az életünkben. Mindezt megelőzte a téma bevezetője, melyben szót ejtettünk azokról a körülményekről, amelyek hatással vannak az Istenről alkotott elképzeléseinkre, általuk pedig az egész életünkre. Az Istenben való hitünk sokféle módon nyilvánulhat meg. Megmutatkozik a viselkedésünkben, cselekedeteinkben, döntéseinkben és nem utolsó sorban az imában. Az Istenben való hitünk tehát megnyilvánul az imádságban, ami szószoros értelemben nem más jelent, mint az Istennel való kommunikáció, az Úrral való beszélgetés. Az imádság, latinul oráció, precáció, tágabb értelemben a minden időben és helyzetben megélhető személyes, bensőséges kapcsolat Istennel, az élet urával és fenntartójával. Az ima, a világosság erényének cselekedete, a keresztény élet alapfeltétele. Az ima során az ember arra bátorodik, hogy megszólítsa az Istent, bár a kapcsolatteremtés, a dialógus kezdeményezése mindig Istentől indul ki, akinek szeretete mindig megelőzi az embert. Be kell vallanunk, hogy imáinkban leggyakrabban kérünk valamit magunk, illetve mások számára. De nem csak kérő imádság létezik. Tartalma, illetve célja szerint van háladó, dicsőítő, engesztelő és kérő imádság. Az egyház hivatalosan is, egyénileg is szinten minden cselekményét hálaadással fejezi be. Deo gratias, azaz Istennek legyen hála, imádkozzuk. A dicsőítő imádság Isten dicsőségének elismerése és hirdetése. Rögtön, ugye vasárnap a mi fő ünnepünkön, amikor megemlékezünk különös módon Jézus Krisztus haláláról és feltámadásáról, Krisztus, aki életét áldozta miértünk, szeretetből, és mindezért az áldozatért illeti az Istennek dicsérete. Legismertebb és leggyakrabban alkalmazott dicsőítő ima a Szent Háromság Egyistennek a dicsőítése, a dicsőség az Atyának és Fiúnak és a Szentléleknek kezdetű ima, amit a zsoltárok végén is imádkozunk. Miképpen kezdetben, most és mindörökké ámen fejezzük be. A dicsőítő imádságot a saját szavainkkal is mondhatunk. Dicsőítjük az Istent már csak azért is, mert itt vagyunk ebben a világban, élhetünk, és megtapasztalhatjuk életünkben Isten különleges ajándékait, az egész teremtett világot, ami saját életünket, a szeretteinket. Mindezért nem csak hála jár, nem csak köszönet, hanem dicsőítése is az Istennek. Az engesztelő ima célja a sértés jóvátétele, engesztelés, békülni akarás, bocsánatkérés, a bűnbánat kifejezése, a bűnbánati zsoltárokban is megfigyelhetjük ezeket. De mi személyes életünkben is megtapasztaljuk azt, hogy minden igyekezetünk ellenére belecsúszik az életünkbe a hiba, a bűnöknek elkövetése, a parancsok megszegése. Amikor megbántjuk embertársainkat, szeretteinket, mindezekért, mivel általuk az Istent is megbántjuk, engesztelő imában kérünk bocsánatot a Jóistentől, és bocsánatot kérünk a szeretteinktől is. A kérő imádság, postuláció latinul, az üdvösség szempontjából fontos lelki és anyagi javak elnyerésére irányul. Liturgikus formája az oráció könyörgés, olykor az eskühöz hasonló hivatkozással szólal meg, például a litániában, születésed által, halálod és mennybe meneteled által, ments meg Uram minket, feleljük. Gyakorlatilag mindegyik típusú imára találunk példát a Szentírásban, különösen a Zsoltárok könyvében, de megfigyelhetők Jézus imái során is. A magyar katolikus lexikon szerint az imákat több szempont szerint lehet csoportosítani. Az általánosan ismert három fő csoport, a gondolatbeli, szóbeli vagy cselekedetekben megnyilvánuló ima. Az imádkozás módja szerint imádkozhatunk szóval, gondolattal, érzelmeink, belső küzdelmeink, munkánk, önmagunk felajánlásával is. A szóval, halkan vagy hangosan, netán énekelve, végzett imádság a szóbeli imádság, ennek párszavas formája a röpima. A gondolattal, szándékkal, akarattal, a bűnbánat vagy a szeretet érzületével végzett ima, a benső vagy elmélkedő ima, az elmélkedésünk. Ennek elmélyültebb változata a természetes vagy természet fölötti szemlélődés. Jellege szerint is felosztható az imádság, a liturgikus imádság, latinul oráció, oráció publica, az egyház hivatalos, közösségben végzett nyilvános imája. Elsősorban a Szentmise és a Zsolozsma. A liturgikus imádságok gazdag gyűjteménye a szentségek kiszolgáltatásával kapcsolatos. Magán imádság, latinul oráció privata, a liturgián kívül végzett ima. Lehet végezni egyedül, latinul oráció personalis, vagy közösségben, oráció communis, a közösségben végzett magán imádságok. A paraliturgikus imádságok, a litánia, rózsafűzér, a keresztút, különleges csoportja az archaikus népi imádságoknak. Az ikonográfiában az ima jele az összekulcsolt kéz, illetve a nyújtott tenyérrel ég felé irányuló zárt kezek és a térdelés. Dániel próféta az oroszlán barlangjában, a három ifjú a tüzes kemencében, kitárt karokkal, fölfelé fordított tenyerekkel imádkozik. Az úgynevezett orante típusú ábrázolások sajátos csoportja a bizánci művészetben a Mária Orans, imádkozó Mária. A keresztbe tett karok a belső imádság kifejezői. Kedves hallgatók, az imádságról elmélkedünk, holott ugye feltehetnénk a kérdést, vajon mi köze lehet az imának a hamis istenképekhez? Milyen módon közelíthető meg, és miért hangsúlyozzuk az ima fontosságát, vagy az ima fajtáit? Hogy amikor kérünk leggyakrabban valamit az Istentől, mert bajba kerülünk, nehéz helyzetbe esünk, akkor nem más teszünk, mint a Jó Istennel beszélgetünk, egy nagyon rövid és tömören megfogalmazott kéréssel állunk az Isten elé, és ebben az imában várjuk a Jóistennek a segítségét. Vajon csak akkor imádkozunk, amikor bajba kerültünk, vészhelyzetben vagyunk? Vagy tudunk imádkozni olyan helyzetekben is, amikor csak úgy dicsőítjük az Istent? Vagy hálát adunk a Jóistennek? Vagy engesztelést kérünk mindazokért a gyarlóságokért, amiket elkövetünk? Ezekről elmélkedhetünk, és egy kicsi csöndességben a zenehallgatás során elmélkedhetünk.
Yeah.
Kedves Mária Rádió hallgatók, az Isten képekről elmélkedünk, mégpedig Isten a vészhelyzetekre. Akkor fordulunk-e csak a Jóistenhez, amikor bajba kerülünk, vagy más alkalommal is az ő segítségét, illetve az ő dicséretét zengjük az imánkban, hogy hálát adunk és engesztelünk. Az Ószövetség bőséges képet kínál számunkra az imádsághoz kapcsolódó testtartás formájában a gesztusok révén, kitart karokkal térdelve, leborulva, arcra borulva, összekulcsolt kezekkel vagy tenyereit összetéve, az ég felé fordulva fohászkodnak az Istenhez. Ön sok képet látunk tehát a ikonográfiában, az ábrázolásokban, az Ószövetség egyes jeleneteiben, ugyanakkor az Új Szövetségben is megfigyelhetők. Ezek a külső gesztusok megmutatják azt, hogy az ember miként adja át magát az Istennek, hogyan mutatkozik meg külsőségében is, hogy belül valamiféle indítotásból Istenhez fohászkodik, akár bajba jutva, akár dicsőítve, akár hálát adva, vagy pedig engesztelését kérve. Ezekkel kapcsolatban várjuk a kedves hallgatók kérdéseit, a hamis istenképekkel kapcsolatban kérdezhetnek a kedves testvérek, vagy olyan dolog, ami foglalkoztatja az ember bensőjét, a lelkét, nyugtalanítja, és kapcsolódik az istenképek témájához. A telefonszám, amelyen elérhetők vagyunk, 00 421 35 7 72 72 72. Bátran lehet kérdezni. Előfordul, hogy adásunk után, vagy pedig személyesen megszólítva kapunk kérdéseket a kedves hallgatóktól, ezekre a kérdésekre is fokozatosan válaszolni fogunk az adások során. Most kedves testvérek, kedves hallgatók, ugye emlékezünk Istenről, aki a vészhelyzetekben segíthet az embernek, de csupán a vészhelyzetekre szól. Képzeljünk el egy olyan képet, amely egy teljesen reményt vesztett embert ábrázol a sivatag kellős közepén. Rongyos ruhában, a perzselő nap hevében, éhesen és szomjasan, a forró homokban fetrengve, csúszva, mászva, térdelve, könyörög az Istenhez, hogy megmentse az életét. Majd imái meghallgatása után, néhány nappal később megfeledkezve szenvedéseiről, az Isten kegyelméről, amely által megmenekült, dicsekedve meséli el barátainak és ismerőseinek, hogy hogyan győzte le saját erejéből a sivatag hevét. Sem előtte, sem utána nem akarta ismerni Istent. Igazából az ő számára csak a vészhelyzetekre van az Isten, az a dolga, hogy segítsen. Így gondolkodik balgán az ember. Miután elhárult a baj, már nincsen szükség rá. Olyan az Isten, mint egy első segélyláda. Ugye kilátástalan helyzetbe kerülhetünk nagyon sokféle módon. Ez a kis kép, amelyet az előbb fölvázoltam, elérhető majd a világhálón is, egy kis karikatúra rajz, amely segít elképzelni bennünk azt a képet, hogy milyen nehéz helyzetbe kerülhetünk. Ez a sivatagos rész lehet életünk sivár órája, sivár napja, amikor teljes mértékben elhagyatottnak érezzük magunkat, vagy bajba jutva, segítség nélkül magunkra hagyatva. De gondoljunk bele, ilyenkor az ember csak is az Istenbe kapaszkodhat. Vagy netán fölnyitja a szemeit, és körülnéz, körültekint az Isten, milyen módon ad számára segítséget, lehetőséget. Vagy pedig az Isten ott van más alkalommal is, amikor nem vagyunk bajban, nem vagyunk veszélyben, életünk más helyzeteiben. Fölfedezzük az Istent az örömben, amikor minden rendben megy az életünkben. Vagy csak tényleg, amikor perzsel bennünket a nap, amikor éhesen és szomjazon fetrengünk a sivatagban, amikor kilátástalan helyzetbe kerülünk. Azok az emberek, akiknek ilyen az Istenről alkotott elképzelésük, csak a szélsőséges helyzetekben fordulnak hozzá. Elsősorban a bajban, szenvedésben, a betegségben, különféle megpróbáltatások során, az életveszélyben, vagy netán a vizsgáknál, a feleléskor és sok más nehéz helyzetben. Természetesen Istenhez fordulhatunk a bajban, de nem csak akkor. És a hangsúly a nem csak akkoron van. Isten nem csak egy pótkerék, egy pótmegoldás. Isten nem pótlék szeretne lenni életünkben, hanem teljes mértékben az életünk részévé szeretne válni. Életünk minden egyes szakaszában és helyzetében, jóban, rosszban, örömben és bánatban velünk van. Emmanuelnek nevezi őt a próféta, ami annyit jelent, velünk az Isten. Feltehetjük a kérdést, vajon miért és kiben alakul ki az e fajta istenkép? Megközelíthetjük a választ a miért oldaláról. Talán azért, mert nem törekedett az ember megismerni az Istent. Persze jelen van az ő életében, de kapcsolata felületes. Természetesen veszi az Istent, hisz benne, tudja, hogy létezik, aki megalkotta a világ mindenséget, de nem személyesen döbbent rá erre az igazságra, hanem megörökölte azt. Ez az elképzelés sokszor a hagyományon alapuló úgynevezett tradicionális keresztények életében jelenik meg, és meg is fogalmazódik a válasz arra, hogy kiben alakulhat ki az ilyen torz istenkép. Az áthagyományozódott, de nem személyes Isten kapcsolat felületes viszonyt feltételez. Azokat a keresztényeket érinti leginkább, akiknek vallásossága csak a hagyományra alapul, akik csak megszokásból és nem meggyőződésből gyakorolják hitüket. Szokásból mennek a templomba, és szokásból imádkoznak. A hagyomány, a szokások persze, fontosak az életünkben, megtartó erejük van, megvan a maguk értéke, de nem elegendő, hogy egészséges Isten kapcsolatunk legyen. Istent ugyan elismerik, de csak a szélsőséges pillanatokban, amikor gyakorlati haszna lehet Istenből, tehát a bajban. Csak a vészhelyzetekben fordulunk hozzá, amúgy a saját erejünkre, erőnkre hagyatkozunk. Szélsőséges Isten kapcsolat az is, ha csak Istenre hagyatkozunk problémáink megoldásában, de mi magunk nem törekszünk megoldalni nehézségeinket. A másik véglet pedig az, hogy Isten nélkül minden csak magunk próbálunk kezelni, mintha ő nem is létezne, nem lenne jelen az életünkben. A sikertelenség esetén persze Istent okoljuk. Az, hogy az Isten megsegít minket, nem jelenti azt, hogy elvégzi helyettünk feladatainkat. Ez fontos leszögeznünk. Ezt mutatja be ez a tanulságos történet is. Történt egyszer, hogy egy falut árvíz sújtott. Mindenki menekülni próbált, ahogy csak tudott. Az egyik ember felmenekült a háza tetejére, és várta a segítséget. Fohászkodott az úrhoz segítségért, hiszen jámbor embernek tartotta magát. Nem szerette sűrűn zaklatni az Istent, de most úgy döntött, Istenhez fordul. Ha máskor nem, a veszélyben. A víz félig ellepte a házát, amikor arra jött egy csónak. Az ismerősök kiabáltak neki. Gyere, szállj be a csónakunkba! Nem szállok, mondja. Isten biztos megsegít. De gyere, mert jön az ár, és elviszi a házad. Majd Isten megsegít, mondta. A csónak elment. A vízszint emelkedik, a ház rogyadozik, amikor ismét megjelenik a csónak. Az emberek ismét hívják őt. Gyere, szállj be a csónakunkba, segítünk, hogy megmenekülj. Nem, nem megyek, hangzott a válasz. De mindjárt összeomlik a házad, beleesel a vízbe és megfulladsz, mondták a többiek. Majd Isten megsegít, én bízok benne, válaszolta. Elment a csónak. Néhány órával később egy helikopterről próbáltak segítséget adni ennek az embernek, az életveszélybe került polgárnak. Fogd meg a kötelet, kiáltották a helikopterről, és kimentünk téged a szárazra, mondták. De a válasz ugyanez. Nem, nem teszem. Majd Isten megsegít. Jött a víz, a ház összeomlott, az ember beleesett a vízbe, és megfulladt. A lelke fölkerült az Istenhez, és akkor kérdőre vonja a jó Istent. Ugye, miért nem segítettél? Miért, amikor pont a legnagyobb nehézségben voltam, legnagyobb bajban voltam, fordítottad el tőlem a fejed? Miért nem hallgattad meg az imámat? És Isten akkor megkérdezi tőle. Vajon miért nem szálltál be a csónakba? Hát Istenem, vártam, hogy majd megsegítesz. Fiam, én kétszer is küldtem érted csónakot, meg egy helikoptert is. És ezek után gondolkodóba esik az ember. Ugye hány alkalommal van közel hozzánk az Isten, és mi észre sem vesszük azt, segíteni próbál bennünket. Akár az örömeinket földolgozni, a sikereinket elviselni, hogy ne szálljon fejünkbe a dicsőség. De a legnagyobb bajban mindig ott van mellettünk az Úr. Úgy érezhette magát ez az ember, a segítségét kérő ember, mintha Isten magára hagyta volna a bajban. Közben pedig rengeteg lehetősége lett volna megmenekülnie, amennyiben felismerte és elfogadta volna Isten segítő kezét. Az órás mester istenkép tűnik fel előttünk, kombinálva a vészhelyzetekre tartalékolt Istennel. Amennyiben a vészhelyzetben imádkozó ember ismerte volna a valódi Istent, felismerte volna, hogy az Úr az emberek és élethelyzetek által is jelen van életünkben. A csónakos és a helikopter Isten eszközei voltak, hogy a bajban segítsen rajta. Az Isten meghallgatja az imáját, segített rajta, de vele volt az árvíz előtt is, amiben bele se gondolt. Ha bensőségesebb, élő kapcsolatban lett volna Istennel, felismerte volna őt a bajban. Kedves Mária rádió hallgatók, ugye hány és hány ilyen helyzet fordul elő az életünkben, hogy Isten megközelít bennünket. Mi fohászkodunk hozzá, de nem is érezzük úgy, vagy nem is hiszünk abban, hogy valóban meghallgathatja az imánkat. Mint hogyha nem bíznánk benne eléggé. És amikor segítségét nyújt számunkra, akkor pedig nem ismerjük fel őt. Gondolkodjunk el egy picit az életünkön, milyen helyzetekben avatkozott be az én életembe, a személyes életembe, és nyújtott számomra segítséget.
Ifjúságom egy gyönyörű napján felcsendült egy dal a Duna partján. Azóta mindig összejövünk, azóta mindig együtt énekelünk. Hoztuk a múltunk a jelenünk, hogy szebb legyen mindig az életünk. Imában, dalban egyek lettünk, és egy lett a szívünk, a lelkünk, míg énekeltünk. Anyám, te mindig velünk voltál, hozzánk mindig lehajoltál. Napba öltöztél benn az égen, hogy fiat fényed szívünkben égjen. A Duna mellől ez a dal hozzád száll. A Duna mellett a szívünk tél.
Kedves Mária Rádió hallgatók, a mi istenképekről elmélkedünk ebben az adásban, mégpedig Istenről, aki a vészhelyzetekre szól. Kiélezettebb példákat is mondhatunk azokra a helyzetekre, amivel a mindennapi életben is tolalhatunk, nem csak apró történetekkel, hanem amit a saját életünkből is felidézhetünk. Olyan példákat, amikor például egy tanító imádkozik, tanuló imádkozik az Istenhez, a vizsga vagy a felelés előtt. Hogy a diákok imádkozni szoktak és kérni a Szentléleknek a segítségét, hogy sikeres legyen a feleletük, sikeres legyen a vizsga, és ez mind nagyon helyes, jó, hiszen a Szentléleknek a segítségét kérve valóban eszünkbe juttathatja mindazt, amely a felelés során szükséges lehet, amit megtanultunk. Ez rendben is lenne tehát, és helyes is, de ha csak akkor jut eszembe, és eszünkbe, hogy Isten velünk lehet, amikor bajban vagyunk, úgy, ahogyan annak a diáknak, akinek a történetét fel szeretném idézni, csak akkor jutott eszébe a diáknak Isten, amikor felelés van, és nem tanulta meg a leckét. Egyértelműen ez a hamis istenkép jut az eszünkbe, Isten a vészhelyzetekre, Isten mint első segélyláda. Történt egyszer, hogy egy diák felelés előtt az Istenhez fordul segítségért, mert nem tanulta meg a leckét. A tanár szigorú volt, nem lehetett kibújni a felelés alól, nem fogadott el semmiféle kifogást, hát csak is az Úr maradt, mint egy utolsó szalmaszál, akibe kapaszkodhatott. A tanár belépett az osztályba, és azonnal lapozni kezdett a tanári naplójában, és a névsort pásztázta, ki is legyen az első felelő. A tanulónk így könyörgött: Uram, add, hogy ne én legyek. És az Úr meghallgatta őt. A következő órán megismétlődött a helyzet, valahogy megint nem sikerült készülnie az órára. Így könyörgött: Uram, add, hogy ne én legyek. És még hozzátette: a következő órán bepótolom az anyagot, sőt, még az előzőt is megtanulom. És az Úr meghallgatta őt. Ezek után a tanulónk úgy okoskodott, hogy a következő órán biztos nem lesz felelés, mert az már sok lenne. Talán nyerhetne egy kis időt az ígérete beteljesítésére. A tanár azonban kérlelhetetlenül újra feleltetésre készült. A diákok egy része a pad alá bújt volna, vagy láthatatlanná szeretett volna válni. Tanulónk így könyörgött: Uram, add, hogy ne én legyek. Adj még egy utolsó esélyt, mindent bepótolok, és vasárnap elmegyek a szentmisére. Meg segíteni is fogok a házi munkában. Egyezkedett így az Istennel. Ám a kegyetlen tanár megpillantotta a nevét, látta, hogy ő már nagyon régen felelt, és kihívta őt felelni. Persze a tanulónk semmit sem tudott, és elégtelent kapott. Az óra után vádolni kezdte az Urat, hogy miféle kegyetlen Isten az, aki nem segít a szerencsétlen, bajba jutott diákon. Nincs szükség az ilyen Istenre. Megfeledkezett arról, hogy hányszor kihúzta őt a bajból, és ő soha nem köszönte meg a segítséget. Miután elhárult a veszély, azonnal megfeledkezett ígéreteiről, és hálátlan volt a kapott lehetőségek ellenében. Ugye, hogyha imádkozunk azért, hogy sikeres legyen a mi feleletünk, hogy jól teljesítsünk, azért tennünk is kell valamit. Nekünk is el kell követnünk mindent annak érdekében, hogy az adott helyzetet megoldjuk, a problémát leküzdjük, hogy tanuljunk, hogyha jól szeretnénk felelni, és jól szeretnénk később a munkánkat, a hivatásunkat végezni. Akkor imádkozhatunk, és kérhetjük a Szentléleknek a kegyelmét, hogy segítsen bennünket, hogy mindaz a megtanult információ, dolog, amit elsajátítottunk, az a kellő pillanatban a megfelelő alkalom során eszünkbe is jusson. De nekünk dolgoznunk kell azon, hogy kiépítsük a Szentlélek számára a leszálló pályát. Amennyiben ezt nem tesszük meg, a Szentlélek számára nem építünk leszálló pályát a mi igyekezetünkkel, a tanulásunkkal, akkor bizony nagyon könnyen balesetet szenvedhet a Szentléleknek a repülőgépe, azon a pályán, amelyet mi ki sem építettünk. És bizony így kudarcot vallhatunk. Tehát nekünk embereknek együtt kell tudnunk működni az Istennek a kegyelmeivel, csupán hagyatkozni Istenre balgaság, hiszen azért kaptunk talentumokat, hogy azokkal a talentumokkal éljünk, ne pedig a földbe ássuk el. És hogyha mindent megteszünk annak érdekében, hogy e szerint éljünk, és a lehető legjobban igyekszünk, legjobb tudásunk és akaratunk szerint, az Isten biztos ott lesz mellettünk, és segíteni fog, hogy hivatásunkat, életünket a lehető legjobb módon éljünk, és teljesítsük mindazt, amit az Isten elvár tőlünk. Gyakran van így az ember, amikor minden rendben van az életben, akkor megfeledkezik Istenről. De ha bajba kerül és megtapasztalja erejének és tudásának a végét, az Istenhez fordul. Azzal, hogy segítséget kérünk Istentől magunk vagy mások számára, nincsen semmi baj. De Isten előtte és utána is az életünk része szeretne lenni. Előtte és utána is létezik számunkra. A Szentírásban is megfigyelhető az emberek hálátlansága, a bajban megismerik Jézust, számtalanszor kérik az ő segítségét, de a hála nagyon ritka. Szent Lukács evangelista megörökíti a 10 leprás történetét, amellyel zárjuk a mi műsorunkat. Jeruzsálembe ment Szamária és Galilea határa mentén vitt az útja. Amikor az egyik faluba betért, 10 leprás férfi jött vele szembe. Még messze voltak, amikor már megálltak, és jó hangosan kérték: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Rájuk emelte a tekintetét, és így szólt hozzájuk: menjetek és mutassátok meg magatokat a papoknak. Útközben megtisztultak. Az egyik, amikor észrevette, hogy meggyógyult, visszament és elment, hangosan dicsőítette az Istent, és arcra borulva hálát adott neki. Ez szamáriai volt. Jézus megkérdezte: nem 10 voltatok, akik megtisztultak? Hát a 9 hol maradt? Nem akadt más, csak ez az idegen, aki visszajött volna, hogy dicsőítse az Istent. Aztán hozzáfordult: állj fel és menj, a hited meggyógyított téged. A bajba jutott ember megpróbál mindent elkövetni annak érdekében, hogy magán és másokon segítsen, mindez helyes, de nem szabad elfeledkeznünk a háláról. Meg is kell köszönni a segítséget. Elmélkedni fogunk, és folytatjuk majd ezt a témát a következő alkalommal is, hiszen bőségesen tudunk példát mondani, és a Szentírásból is idézeteket keresni, annak érdekében, hogy picit elmélyedjünk ebben a témában. Mennyi embernek segített Jézus, és az ő keresztjét csak Cirene és Simon segíti hordozni? Kezdetben azt is csak kényszerből. Vajon mi hogyan vagyunk ezzel? Nézzünk szembe hamis istenképeinkkel, és fedezzük fel a valódi Istent. Köszönöm a Mária Komáromi stúdió technikusának, Csepregi Lászlónak a szolgálatot és a Budapesten szolgálatot teljesítő technikusnak a közreműködését. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Legközelebb február 27-én találkozunk, folytatjuk ezt a témát ugyanebben az időben. Farkas Zsolt atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak dr. Farkas Zsolt atyával.